Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat ezúttal, most már Kovács Gellérttel együtt, ugye a múltkori adásból kimaradtál, mondtam is a kedves hallgatóknak, hogy ezt kompenzálva egy elég érdekes témát hoztam múlt héten, ugye akkor beszélgettünk a kulturális, antropológiai szempontból a nők és a férfiak helyzetéről. A mai adásban is egy nagyon érdekes témát hoztunk, mert hogy a korrupció, lánykereskedelem és bűnözés a témánk, de nem most, hanem a 19. században, hogy hogyan nézett ki 19.-20. században mindez Budapesten. Ugye beszélgettünk már korábban arról, hogy mennyire van felkészülve ez a város arra, hogy biztonságos legyen nem csak feltétlenül a nők számára, hanem ugyanúgy a férfiak számára is. Hát ez régen egészen másképpen nézett ki. Sok mindenről beszélgettünk majd, például arról is többek között, hogy a dinnyehének mi köze volt ahhoz, hogy a város nem feltétlenül volt sem tiszta, sem pedig biztonságos, és hogy milyen szinten ment gyakorlatilag egy nagyon gyümölcsöző alvállalkozásként a város vezetősége számára az, hogy itt lánykereskedelem és prostitúció legyen Budapesten, és hogy ez mennyire volt legális a bordélyházakban. Ugye korábban már a prostitúcióról is volt szó, a jelenlegi prostitúcióról és lánykereskedelemről Magyarországon, és akkor felmerült a kérdés, és szerintem, ha ez a téma feljön, akkor mindig felmerül az a kérdés, hogy mi a jobb, hogyha ez legalizálva van, vagy hogyha nem. Te mit gondolsz erről?
Hát szerintem ez egy rendkívül bonyolult kérdés. Én legalábbis, amikor ezen gondolkodom, mindig falba ütközöm, mert nem tudom, az ember nyilván első indulatából, vagy első gondolatából azt mondaná, hogy valahogy jó lenne ezt az egész dolgot valahogy felszámolni, de az emberi szexualitás, meg az emberi társadalmi viszonyok ennél sokkal-sokkal bonyolultabbak. Aztán a bennem lévő, nem is tudom, nyugalomra vágyó polgár meg arra gondol, hogy ha már ez van nekünk, embereknek, ez a prostitúció nevezetű fogalom, akkor próbáljuk meg valahogy úgy szabályozni, vagy valami olyan rendszert kitalálni, amiben a lehető legjobban vannak védve a prostituáltak, mert alapvetően ugye őket kell védeni ebben a rendszerben, nem a másik oldalon lévő embereket, mert nyilván az is egy érdekes kérdés egyébként, hogy aki ezeket az úgynevezett szolgáltatásokat igénybe veszi, hogy neki milyen jogai vannak. Vagy milyen. Hát ugye vannak olyan társadalmak, ahol erről a diskurzus már nagyon-nagyon régen elindult, vannak olyanok, ahol ez teljesen tabusítva van, sőt, hát kriminalizálva igazából. Nálunk meg mi van egyébként? Tehát nálunk ilyen nyilvánvalóan
tabusítás,
nyilvánvalóan tabusítás van, de azért időről időre szerintem elő-előjön ez a téma különböző fórumokon, és én úgy látom, hogy a rétegezettség az abból is áll, hogy ezekre a kérdésekre valóban nem lehet egyértelmű választ találni. Bár én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy egyetlen olyan nő vagy férfi, tehát egyetlen olyan ember sincs, aki keszterésből, vagy azért árulná a testét, a szolgáltatásait, vagy azért változtatná ezt a dolgot szolgáltatással, mert hogy neki ahhoz nagyon kedve van, vagy azt jó dolognak tartja, vagy izgalmas életpályának tartja. Tehát ezekben a sorsokban azért mindig van valamilyen törés, tehát mindig van valamilyen dráma, aminek köszönhetően e felé fordul az embernek a sorsa. Aztán, hogy ebben a fordulásban az adott egyénnek mennyi szabadsága van a döntésre, tehát hogy eldöntheti-e azt bármennyire is, hogy milyen vastagon vállalja ezt a dolgot, milyen feltételek között vállalja a dolgot. Hát az már ugye szintén egy másik kérdés. Ott már lehetne beszélni ugye nem csak a prostituáltakról, hanem a stricikről, meg hát az egész rendszerről, ami ezt működteti.
Ugye a szakértői a témának, én úgy emlékszem, amikor erről beszélgettünk, akkor az volt az alap kiinduló pont, hogy még az is, aki vastagon benne van, meg az is, aki azt mondja magáról, hogy ő ezt akarja, vagy ő ebből akar megélni, azzal is az van, amit te mondasz, hogy valami olyan törés történt az életében, ami miatt ő ezt mondja. Sokszor nem is feltétlenül a kényszerítésről van itt szó, hanem ugye a prostitúció az elég gyakran elkezdődik már mondjuk az otthonokban, hogyha mondjuk valaki árvaházba kerül, ott nő föl, nem kerül ki nevelőszülőkhöz, vagy akár kikerül nevelőszülőkhöz, de az nem úgy zajlik, vagy nem úgy történik, ahogy a számára biztonságot nyújtó környezet lenne, akkor már ezekben az otthonokban megkörnyékezik a lányokat. Ugye ők kapnak kimenőt, és ezeken a kimenőkön az történik velük, ami történik, arra már feltétlenül nincsen ráhatása senkinek, vagy lehet, hogy nem is érdekli őket, azt nem tudom. De hogy ugye ez az érzelmi zsarolás alap, hogyha az ember nem tartozik senkihez, akkor amit föl tud ajánlani az, aki behúzza őket ebbe, mondjuk jelen esetben a strici, vagy nem tudom, hogy van-e, aki külön foglalkozik azzal, hogy begyűjtse ezeket a lányokat. Ugye ez volt régen a madám. Nem csak az, aki a bordélyházban felügyelte a nőket, hanem ugye egy nő könnyebben tudott egy nőhöz, vagy talán ez most is így van, hozzáférkőzni. Tehát gyakorlatilag szeretetet ajánl föl, odafigyelést ajánl föl, valahova tartozást ajánl föl azért, hogy cserébe ilyen szolgáltatásokat nyújtson egy nő. Úgyhogy ez valóban szerintem is egy nagyon összetett kérdés, mert én így első blikre valahogy azt mondtam volna, hogy ha meg már van, akkor legyen valamiféle kerete ennek, hogy legalább a védelem, az egészségügyi védelem, stb. Ez biztosítva legyen, de igaz az is, amit mondasz, meg amit a szakértők is mondanak erről, hogy hát ahogy legalizáljuk ezt, úgy az elfogadottá válik. Tehát úgy azt mondjuk, hogy ez így rendben van.
Igen, és akkor kérdés, hogy ezzel kit támogatunk? Tehát azokat a nőket támogatjuk, és férfiakat, akik prostituáltak, vagy pedig azokat, akik belőlük élnek. Mert ugye, hogyha valamiféle legalizálás, vagy valamiféle ilyen rendszer kerül elő, akkor alapvetően ugye a pénzkeresést is megkönnyítjük, és talán háttérbe szorulnak azok a morális és erkölcsi kérdések, amik nagyon is érvényesek, ugyanakkor meg az emberiség története azt bizonyítja, hogy ezt az úgynevezett szakmát, én nem szeretem annak hívni egyébként, de hogy nem lehet eltüntetni, nem lehet egyáltalán megszüntetni úgy, hogy híre hamva se maradj, mert valamiért visszatérünk ehhez mindig, ugye ez is egy ilyen lózunk, hogy a legősibb mesterség, és így tovább. Tehát valahogy az emberiség történetében mindig megtalálta a módját, a lánykereskedelem is, meg a prostitúció is, hogy felüsse a fejét, és igen, hogyha már két rossz közül kell választani, akkor valószínűleg, mint mindig, a kevésbé rossz az, ami valamennyire jó, hogyha ha azzal, hogy szabályozzuk ezt a dolgot, meg rálátást engedünk, akár a hatóságoknak, akár más szervezeteknek, így esélyt adunk arra, hogy azoknak az embereknek a megmaradt jogait képviseljük, vagy hát ezeket az embereket támogassuk társadalmilag is, meg mindenhogyan, amennyire csak tudjuk.
Mondjuk kérdés, hogy ez a kevésbé rossz, vagy a legalizált forma, az mennyire lehet kevésbé rossz, vagy legalizált?
Tehát, hogy konkrétan, ez mindig nagyon erős
konkrétan
kérdés.
Konkrétan miről beszélünk?
Tehát, mondjuk... Igen, hogy kinek a szempontjából kevésbé rossz, mert nyilván, hogyha ha mondjuk a prostituált nem szenved a stricitől, mert nem tudom én, neki nincsen joga olyan dolgokat, vagy nem tud olyan dolgokat megcsinálni vele, amivel igazán kínozná, vagy attól még ugye ezt nem tudjuk, hogy belül mi zajlik, mert mindenféleképpen zajlik valami ezekben az emberekben. És egyszerre nyújthat ez a dolog biztonságot, ugyanakkor meg szerintem benne rejlik a kilátástalanság is. Tehát, hogy mintha nem lenne remény arra, hogy ebből valahogy kiszáll, csak a konszolidációra van remény. Én tényleg nem hiszek egyébként a boldog kurtizánban. Én nem hiszem, hogy ez létezik, ez csak a western filmekben létezik, meg a Micsoda nő című filmben létezik, de hát mondjuk ott se volt boldog, ugye a Julia Roberts, hát az is egy hamupipőke történet, tehát ott is ugye az volt a tét, hogy ebből a létből a herceg, az üzletember herceg kiemeli, vagy nem emeli ki, sőt igazából az összes ilyen irodalmi példa valahol arra fut ki, hogy hiába büszke, vagy hiába mondhatjuk a kurtizán főhőst olvasói szemmel valamennyire egészséges karakternek, vagy kiegyensúlyozott karakternek, ebből mindig ott van a dráma, hiszen az, amit az, amit tulajdonképpen ő pénzre vált, az igazából egy nagyon-nagyon mély belső dolog, tehát az ember szexualitása. És szerintem mindig ide fogunk kiukadni, hogyha ez a téma előkerül az emberiség történetében, hogy ebben van egy ilyen nagyon erős ellentmondás, egy föloldhatatlan ellentmondás a világ között, akik kihasználják ezeket a nőket, és a nők, akik megpróbálják ezt valahogy, nem tudom, relativizálni, vagy valahogy túlélni.
Igen, meg én a konkrét megoldásokon gondolkozom, hogyha mondjuk azt mondanánk, hogy ez legális, mint ahogy mondjuk régen volt, amiről majd szó lesz az interjúban, hogy akkor kötelező egészségügyi vizsgálatokon kellett például átmenni, bár tegyük hozzá, hogy akkoriban mi lehetett az a szűrővizsgálat, amivel bármit ki lehetett mutatni. Ugye Budapest a szifilisz városa volt gyakorlatilag, tehát hogyha mondjuk valaki X napon, ha ezt tudták szűrni egyáltalán, még nem volt beteg, akkor a második napon már beteg lehetett, tehát hogy igazából ezt én most is így látom, hogyha bizonyos kötelező szűrővizsgálatra kellene a prostituáltaknak is menniük, hát akkor ugyanúgy a másik félnek is kéne, tehát hogy ebbe semmiféle megoldást nem látok, tehát hogy mi az, amit hozhatna a legalizálás, én most ezen gondolkozom, mert szerintem nagyjából semmit, mert egy folyamatos felügyeletre volna szükség, egy olyan valakire, aki egyfolytában, mint egy mentor ott állna egy prostituált mellett, és figyelni, hogy vele hogy viselkednek, meg mit csinálnak. Ez pedig teljes mértékben kizárt.
Igen, hát meg, hogyha a mai helyzetet vesszük azokban az országokban, ahol ez valamilyen módon legalizálva van, vagy szabályozva van, ott se tudják megakadályozni az illegális kereskedelmet, tehát azt, hogy nőket raboljanak el az otthonukból, vagy hát az országukból, és belekényszerítsék ebbe a létbe. Tehát ugye Hollandiában is, meg egy csomó helyen, hát a rendőrök, meg a mindenféle egységek foglalkoznak azzal, hogy ezekből a legalizált negyedekből kiszűrjék azokat a lányokat, akik nem azért vannak ott, mert ott akarnak lenni, és akkor most megint jön ez a kérdés, hogy van-e egyáltalán olyan, hogy valaki ott akar lenni, de legalább az ki legyen szűrve, hogyha emögött valamiféle terror van, vagy valamilyen zsarolás, valamilyen nagyon durva megsértése az egyéni szabadságnak. Ha nem is szélmalom harc szerintem, de ez egy ilyen sziszifuszi dolog lesz. Mindig nem tudom, hogy valaha fogunk-e erre valamiféle megoldást találni. Minden esetre a teljes legalizálás szerintem arról sem terelné el a figyelmet, hogyha mondjuk abszolút elfogadott lenne prostituáltnak lenni, szerintem akkor is számíthatnának ezek az emberek valamiféle társadalmi kiközösítésre. Tehát nem, ez ugye ez egy nagyon érdekes
lenézés
dolog.
Vagy,
igen. Még azok részéről is, akik mondjuk járnak prostituáltakhoz, vagy hogy igénybe vesznek ilyen dolgokat. Nyilván más az, nagyon, nagyon sok más dologra is igaz, de erre is, hogy nagyon sokszor más a valóság, meg más az, amit a külvilág felé közvetítünk magunkról. Olyat sem nagyon tudok, aki így akár csak a, nem tudom, az olyan helyeken, ahol legalizálva van ez, bátran vállalná, hogy ő már pedig nem tudom én, minden hónapban kétszer igénybe veszi a prostituáltak szolgáltatását. Mert azért ez valahol kínos, és hogyha az embernek van egy kis morális erkölcsi érzéke, akkor ezt akkor is érzi, hogy ez nincsen rendben, hogyha mondjuk nem tud ettől szabadulni, mármint, hogy valamiért folyamatosan ott köt ki a kurtizánoknál.
Egy korábbi adásban Cutor Zoli volt a vendégem, amikor te nem voltál, csak én, és akkor ő elmesélte, hogy ő a barátaitól kapott egy ilyen alkalmat, és hogy borzasztó volt, meg hogy borzasztóan élte meg az egészet. Én azt mondjuk, én azt nagyon bírtam benne, hogy ezt elmondta, igen, hogy elment, és hogy de hogy nagyon rossz volt, és pont azért, mert hogy szerinte a szexuális vonzalomnak az alapja, vagy az, hogy jó legyen a szex, annak az az alapja, hogy a másik is akarja őt, és hogy ő ezzel, igen, a tudattal nem tudott mit kezdeni, hogy itt valaki pénzt kap azért. És
igen, tehát, a tárgyasítás az teljesen kikerülhetetlen ebből a helyzetben. Tehát akármerről közelítünk. Tehát akkor is, hogyha ha úgy véljük, hogy az a prostituált rendben van ezzel a dologgal, vagy nem feltétlenül úgy érezzük, hogy bele van ebbe a dologba kényszerítve.
Na de mondjuk azért szerintem van az a kategória is, aki ezzel nem törődik. Tehát, hogy nyilvánvalóan vannak olyanok, akik azért mennek el egy prostituálthoz, igen, mert hogy akár számukra mondjuk pont, hogy izgató az, hogy a nő egy tárgy.
Igen, biztosan van ez így, sőt valószínűleg van úgy, hogy olyan, sőt, hát tudjuk akkor is, hogyha mi nem vagyunk feltétlenül otthonosak ebben a világban, hogy a prostituáltak azért is többszörösen vannak veszélyben, vagy azért is veszélyes, amit csinálnak, mert nagyon-nagyon sok ember ilyenkor olyan dolgokat is levezet, vagy olyan dolgokat is megél, amelyeket normál körülmények között a sima párkapcsolatban nem merne, vagy teljesen helytelen lenne, okkal, vagy ok nélkül érzi annak, és hát ilyenkor, amikor elszabadulnak ezek a dolgok, azok nyilván behoznak egy újabb ilyen veszélyességi faktor. Tehát ilyen nagyon, szerintem nagyon-nagyon sokszintű, és azt hiszem egyébként, hogy talán ez lehet az egyik jó út, hogy nagyon-nagyon sokszintű odafigyelésre nagyon-nagyon oda kell figyelni szerintem ezekre a nőkre, nagyon-nagyon sokféle képzést kéne kapniuk, sokféle támogatást, pszichológiait, orvosit, és még akkor se lennének feltétlenül fölvértezve azok ellen, a dolgok ellen, amelyek várnak rájuk.
Na hát pont ez az, amit mondasz, hogy egy ilyen alkalomkor mennyire szabadulhatnak el azok a gátlások, vagy szabadulhatnak fel azok a gátlások, amit mondjuk az ember otthon nem él meg, hogy ez is, hát ha legalizálva lenne, ezt se lehetne kontrollálni. Tehát, hogy teljesen mindegy, ezt azt tudja kontrollálni, aki éppen ott van abban a helyzetben, már pedig most nem tudom, nem lehet, hogy nem lehet általánosítani, csak hát nyilván az ember azt gondolja, hogy egy olyan ember, aki prostitúcióra adja a fejét, annak az önbecsülése az nem túl magas. Tehát, hogyha alacsony önbecsüléssel, nem tudom, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben hogy tud valaki határt húzni, valószínűleg sokkal kevésbé, mint...
És általában ugye ezeket a határokat a stricik húzzák meg, és önkényesen húzzák meg, és van, amikor csak mások számára húzzák meg, maguknak nem is feltétlenül, tehát hogy ezeknek a nőknek, lányoknak semmi olyan védőernyőjük nincs érdemben, amely valóban biztosítaná azt, hogy ne kerüljenek még annál is nagyobb bajba, mint ami ez a baj úgy önmagában jelenti.
És te például mit gondolsz arról a jelenségről, amit ugye mi csak így Magyarországon dubajozásnak szoktunk hívni, és mostanában talán már nincsen erről annyit szó, de egy időben évekig minden bulvárlap arról cikkezett, hogy ki dubajozik és miért és hogyan, hogy ez szerinted mennyire tartozik ebbe a kategóriába?
Hát ezt ugye általában nem tudhatjuk, hogy pontosan azok a lányok, akik elmennek Dubajba, és tele nyomják az instájukat mindenféle képekkel, ahogy a felhőkarcolón állnak, meg a nem tudom én milyen medence mellett, ami a felhőkarcoló tetején van, vagy nem tudom én. Szóval, hogy azért ezek körül, a sztorik körül, még akkor is, hogyha általában szinte pontosan tudjuk, hogy miről szól ez az egész, azért mindig van valamiféle ködösítés. Nyilvánvalóan, mert hogy ugye ennek az országnak sem érdeke az, hogy nyíltan megbélyegezzék, meg hát ezek nekem az a különös a dubajozásban, hogy egyáltalán el tudott itt terjedni, mint egy ilyen köznapi kifejezés.
Hát főleg úgy, hogy felemeltük ezeket a nőket, és cikkeztünk róla, és beszéltünk róla. Tehát, hogy ez egy olyan jelenség lett, ami jó, hogy persze pletyka szintű, de hogy szerintem volt, aki ezen kapaszkodott föl így a köztudatba.
Sőt, igazából nekem az az érzésem, akár csak a közösségi médiában, akár csak egyébként a randi appokon, hogy míg mondjuk senki nem csinál magáról olyan fotót, amiben egy fölismerhető, nem tudom, bordélyházban látható, és ott szelfizik, ezek a dubajos képek, ezek tulajdonképpen tényleg teljesen hétköznapiak. Igen, ez ilyen high life szinoníma, és pont ez a zavarba ejtő, hogy pontosan tudod, hogy mi van a jelenség, vagy mi van a fotók mögött, még sincs kimondva, de ugyanakkor meg nem is számít igazából szégyenletesnek, mert mondjuk eszembe jutnak ezek a képek, nagyon fontos szerintem, hogy ezeken a képeken általában sosincsenek férfiak.
Igen.
Tehát, hogy csak a lány van egyedül, vagy lányok vannak, meg a szép környezet, meg a koktél, meg a jacht, meg a nem tudom én micsoda, de valahogy mégis most már annyira ráállt a szemünk, meg az agyunk, meg minden, nyilván a történetek miatt, hogy pontosan tudni véljük, hogy mi van e mögött, de egy nagyon röviden válaszolva a kérdésedre, én zavarba jövök általában mindig ettől a jelenségtől, meg hát azt is látom benne, hogy ebben talált, vagy ebben is megtalálta, vagy ez az egyik, amiben így megtalálta a modern társadalom azt, hogy valahogy megint kicsit elmaszatolja ezt a jelenséget. Hát ugye nem csak magyar lányok járnak dubajozni, hanem azt gondolom, hogy egész Kelet-Európa. Sőt, hát valószínűleg Nyugat-Európából is járnak lányok, nyilván kevesebben vannak, mint Kelet-Európából. És ha mintha ezzel igazából ilyen hallgatólagosan is...
Hát talán ez a legalizált formája valahol, nyilván igen, nem a szervek igen, által ellenőrzött, de hogy amitre a társadalom is azt mondja, vagy hogy nem, pont ezért, amit mondasz, hogy igazából nincs kimondva, hogy itt mi történik, valami ugyanez számomra ez az eszkort szó, hogy az most mi.
Igen, hát meg a sugar daddy-zés is ilyen, és ezek így nagyon összemosódnak szerintem.
Igen.
Tehát, hogy eleve mire legyintünk fintorra, hogy jó, hát ez a lány így akar megélni, vagy hogy ezek mögött, a sugar daddy-zések mögött mennyire van prostitúciós szerkezet, azt sem tudjuk, hogy nagyon sokszor, hogy ez mennyire két embernek a megállapodása, a kvázi üzleti szövetsége, amiben állítólag az érzelmek is beleszoktak időnként folyni, és mennyire van e mögött valamiféle rendszer, valamilyen lánykereskedő rendszer, valamilyen bűnszervezet. Nyilván ez az imidzse ennek az egész dubajozásnak, meg az aranyásó jelenségnek, meg a sugar daddy jelenségnek is.
Na én épp ezt akartam mondani nagyon ítélkező módon, hogy én ezekre a nőkre viszont haragszom, mert hogy kicsit azt érzem, hogy lenne más lehetőségük, meg ők szépek, meg nem feltétlenül jöttek rossz körülmények közül, de ugyanakkor pont azért, mert ennyire ködösítve van ez az egész, igazából fogalmunk sincs, hogy ők honnan jöttek, vagy bennük mi van. Tehát igen, simán lehet, hogy pont ugyanaz.
Tehát azt a benyomást is keltik szerintem ezek a képek, hogy ezek a dolgok egyénenként változnak, vagy kapcsolatonként változnak, hogy ezek ilyen különálló történetek, nem lehet általánosítani. Én azt gyanítom, hogy azért mégiscsak lehet. Tehát nyilván ez is valahol üzlet, még ha annak az embernek is, aki belemegy ebbe, aki felajánlkozik, vagy aki használja a fiatal nőket, mert tulajdonképpen ez is valahol ilyen használat, csak azzal, hogy belecsavarják ebbe az érzelmi, kicsit ilyen romantikus romantikus közegbe, mert ugye azzal hozzák szerintem zavarba az embereket, mert ugye nagyon sokszor ezek a dolgok külső szemmel úgy néznek ki, vagy úgy vannak ábrázolva, hogy itt semmi másról nincsen szó, mint egy idősebb pasi, egy nagyon gazdag idősebb pasi, meg egy nagyon szép fiatal lány szerelméről, vagy kapcsolatáról, holott nagyon sokszor már ezek a képek is elárulják, hogy igazából a felszínről szól csak az egész, legalábbis az a része, amit ugye a külvilág
láthat. Hát amit mi látunk, igen, mert hogy pont ezt akartam mondani, hogy azt nem tudhatod, hogy az a tény, mert hogy úgy ítélkezünk, hogy ezek a nők pénzért bármire képesek, de hogy azt nem tudhatod, hogy ő valóban hogyan nőtt föl, és hogy mit kapott meg például otthon, vagy mit kapott meg az apjától, és ő ezt hogyan forgatja át a fejében úgy, hogy itt van egy ember, akitől mindent megkapok, aki a tenyerén hordoz, és aki vigyáz rám, és stb. Stb. Tehát, hogy szerintem, most nyilván nem lehet minden embert fölmenteni, és azért nem akarom én se azt mondani, hogy nem szoktam ítélkezni, mert igenis szoktam, csak hogy próbálom megközelíteni ezt egy másik oldalról, amiben azt érzem, hogy szerintem ez simán benne lehet.
Igen, igen, én is azt gondolom, hogy benne lehet.
Na de akkor, hogyha most már mégiscsak kiveséztük a jelen helyzetet, akkor egy kicsit ugorjunk vissza a múltba, és már is érkezik hozzánk a vendégünk, akivel a 19.-20. század Budapestjéről, a lánykereskedelemről és a prostitúcióról fogunk beszélgetni. Az Unisex mai vendége Merker Dávid, a Hosszú Lépés Járunk társalapítója. Menjünk vissza hány évszázadot? Egyet? Másfelet?
Hát nagyjából egy másfél évszázadot érdemes, hogy Budapest egy most már 151 éves város, és előtte is ez a modern város, ez igazából a 19. század közepén kezdett kialakulni, úgyhogy szerintem addig érdemes visszamennünk.
Na, hogy nézett ki akkor Budapest? Milyen volt itt a közbiztonság? Mi jelentette a problémát?
Hát nagyjából minden. Buda és Pest akkor még, amiről beszélünk, az 1850-es években, akkor különálló városok voltak, és nagyon eltérő karakterük volt. Buda az egy viszonylag belassult, polgárok éltek ott, sok katona volt, alapvetően egy ilyen lassabb, nyugodtabb város volt, ahol kevesebb minden történt. Pest viszont valami elképesztő energiája lehetett annak a városnak. Folyamatosan költöztek is be az emberek ide, és hát ugye évente négyszer itt volt egy óriási piac, ami azt jelentette, hogy akkor szinte az egész Kárpát-medencéből ide jöttek, volt, hogy 50 ezer ember volt, hát szinte megduplázódott Pest lakossága, és minden utcasarkon árusítottak, és hát ami egy ilyen piaccal jár, minden ugyanúgy megvolt. Tehát a szerencsejátékok, a bűnözés, a prostitúció, a rablások, és hát lehetetlen volt ezzel lépést tartani, és a közbiztonság, mint olyan, az nem is volt igazából a prioritás, ugye az 1850-es évekről beszélünk, amikor a Bach korszakról, amikor leginkább az volt a szempont, hogy ne törjön ki újabb lázadás. És ha ezt megoldották, a több azért olyan nagyon nem izgatta az akkori uralkodót.
Mi köze van a közbiztonságnak a dinnyéhez, a dinnyehéjhoz?
Hát az a köze, hogy ugye a dinnye az egy olyan gyümölcs, amelyik nagyon nagy, és Magyarország az egy mindig is az Alföld egy nagy dinnye termesztő vidék volt, és elképesztő sok dinnyehéj volt a városban, ami elárasztotta Pestet, és minden sarkon volt. És ugye ezt akkor még nem kutatták ennyire ki, mint ahogy ma tudjuk, de ugye van az elmélet, hogyha egy falfirka feltűnik a falon, akkor onnantól kezdve ez egy lejtő, amin elindulunk, és most nyilván kis leegyszerűsítéssel, és akkor a gyilkosságokig nincs megállás, mert azt látjuk, hogy nincs az utcán rend, és akkor egyre kevesebbet vagyunk ott, egyre több a bűnözés. És hát valahogy a dinnyével is ez lehetett, hogy olyan mocsok volt a városban ettől, olyan szemét hegyek voltak, hogy hát azért ott a köztereken, aki csak tudott, az menekülni akart. A kertek is zártak voltak, tehát például a város egyik legnagyobb kertje, a Károlyi kert, az akkor egy kastély, vagy egy városi palotának a zárt kertje volt, tehát szó se lehetett arról, hogy a polgárok ott szabadon menjenek. Szóval egy ilyen szeméthegyeket kell elképzelni, meg a szennyvíz elvezetése annyira volt megoldva, nem volt a vizet is fel kellett hordani a lakásokba, szóval egy zsúfolt, szeméttel, emberekkel teli, zajos, büdös, sokszor koszos város volt, de hát ezeknek van ereje általában. Tehát azoknak a városoknak, ahol minden patikatisztaságú, rend van a sarkon, és mindenki pedánsan sétál, hát azért ott olyan izgalmas dolgok nem történnek.
Ebben az időszakban a nők napközben, vagy rangtól függően kimehettek az utcára, vagy mertek kimenni az utcára?
Hát az a nő, aki egyedül ment ki az utcára, azt azért az a korabeli illemszabályok meg a társadalmi normák szerint hát nem számít, normán kívülnek számított. Tehát, hogy azért az nem volt rendben. Tehát egy nőnek kísérővel lehetett kimennie. Ez annyira így volt, hogy amikor a város első nyilvános WC-jel létesült, ez egy piszovár volt. Mert hogy nem merült fel, hogy nőknek lennének ilyen igényei, hogy ott egyedül vannak, és akkor mondjuk a dolgokat el kéne végezni a városban. Tehát alapvetően ez egy férfiakra szabott város volt, férfiak tervezték, már amennyire tervezte bárki ezt a várost. Ők tulajdonolták, és a nők kiegészítő szerepben voltak, és nem igazán léphettek ki egyedül az utcára.
A prostitúció milyen formában működött? Legális volt-e? Hol volt elérhető?
Legális volt, és nagyjából mindenhol elérhető volt. Ugye még az elején említetted, hogy egy korábbi adásban foglalkoztatok azzal, hogy mi kell az, hogy egy várost a nők számára tervezzenek, és ha jól sejtem, akkor ott biztos, hogy szó esett arról, hogy átlátható nagy világos közterek, ahol nem lehet egy kapuajba berántani senkit. Na, hát Pest az ennek a teljes ellentéte volt. Ugye ez nagyon sokáig egy várfal is volt a város körül, ez a mai kiskörútvonalán húzódott nagyjából, és akkor ennek a tövében alakult ki a prostitúciónak a első bázisa, tehát lényegében az egész város tele volt bordélyházakkal, legális volt ez a tevékenység. Ugye a bárca kifejezés az még ma is megvan a köznyelvünkben, az arról szólt, hogy ez az orvosi engedély, hogy valaki prostituált lehet és végezheti ezt a tevékenységet. De hát attól még, hogy legális volt, attól még nyilván az emberkereskedelem létezett, bűncselekmények sokasága vette körül, de nagyon más volt a megítélése a prostituáltak szolgáltatásainak, hogy aki ezt igénybe vette. Szóval, hogy az ott akkor egy férfinek egyszerűen így része volt az életnek nagyon sokszor. Nagyon két hibát lehet elkövetni, amikor régi korokról beszélünk. Az egyik az, hogyha a mai norma rendszerünket akarjuk ott érvényesíteni, és felháborodunk, hogy miért nem úgy élnek, ahogy ma elképzeljük, meg ma szeretnénk. A másik meg az, hogyha mindenre azt mondjuk, hogy hát ez régen volt, akkor mindent elengedhetünk. Tehát valahogy középutat meg kell találnunk, ahhoz, hogy beszéljünk erről a burjánzó prostitúcióról, ami hát azért nyilván nem volt rendben. Nagyon sok nő ennek az áldozatául esett, rengeteg magányos nő érkezett a városba, akár cselédnek, háztartási alkalmazottnak, akár bármilyen más célból, és őket emberkereskedők rengetegszer behálózták. Erről a sétánkon is mesélünk, elég szomorú és durva eseteket, amikor ugye rendőrséggel együttműködve tették ezt meg. Tehát rengeteg nő volt kiszolgáltatva, és azért, hogyha ezen a lejtőn egyszer valaki elindult, akkor nem igazán volt megállás, mert akkor még ugye az volt a szokás, vagy az az elvárás, hogy szüzen menjenek férjhez a nők. Hát a férfiaknál ezt kevésbé várták el, a nőknél ez volt. És ugye erre mondták azt, hogyha valaki megesett például, meg vannak ezek a kicsit ilyen finomkodó kifejezések. Azért, ha valaki ebbe belekeveredett egyszer, akkor az eléggé meghatározta a sorsát. Azzal együtt, hogy Budapesten a gyerekeknek körülbelül a fele házasságon kívül született, akár adott esetekben. Tehát, hogy messze nem arról van szó, hogy azok a társadalmi normák, amiket ismerhetünk a könyvekből, vagy a leírásokból, az mindenhol érvényesült volna. Nagyon sokan voltak, akik ebbe egyszerűen nem fértek bele.
Kik voltak ezek a nők? Magyarok voltak például? Mert hogy ugye nagy volt az átjáró, ha ez azt mondott, tehát, hogy volt-e olyan, hogy a... volt, aki mondjuk itt ragadt akár a piacokon, vagy bármiféle katonai felforduláson keresztül.
Hát mindenféle volt, de azért a Magyarország a prostitúciónak egy nagy kibocsátó állama volt, tehát például a orosz nyelvben a vengerka kifejezés jelentette a prostituáltat sokáig, tehát hogy nagyon sokan voltak, akik Magyarországról mentek, és ez a hagyomány ma is megvan, tehát amikor ezt így szoktuk emlegetni, hogy milyen szépek a magyar nők, meg ezért járnak ide. Ez valahol innen indul, hogy nagyon sok nő volt Magyarországon, akik prostitúcióra kellett adják a sorsukat, és nagyon sokan voltak, akik elmentek a világ más részeire. De természetesen ide is jöttek más nemzetiségűek is, hát ez egy olvasztó tégely volt. A város is mindenféle emberek voltak itt. Azért az, hogy ki a magyar, ki a nem magyar, ez egy akkoriban nehezebben tisztázható kérdés volt. Ugye rengetegen asszimilálódtak, több kultúrájúak voltak, az, hogy a Magyarország vagy a monarchia területéről származott a többség, az biztos, de hogy a nemzetiségük milyen volt, hát mindenféle.
Amúgy idefele ezen gondolkoztam, amit mondtál, hogy lehet ebben valami, ez a szépek a magyar nők, ami valahogy annyira megmaradt itt nálunk. Persze szépek, csak hogy egy kicsit olyan erősnek érzem meg túlzónak, és nagyon sokszor, hát most már én ugye nem nagyon járok bulizni, de annak idején, amikor még jártam, akkor sokszor láttam ezt, hogy ezek a legénybúcsús, mondjuk főleg a britekre volt ez jellemző, jöttek, és akkor kicsit azt a hozzáállást láttam, hogy hát igen, itt szépek a nők, mindenre kaphatóak, és tök olcsó minden, tehát hogy így meg is vehetőek, hogy ennek tényleg lehet ez a gyökere, hogy valahogy ez így megmaradt az emberekben.
Ez ugyanígy volt egy bő száz éve is, tehát ha megnézünk egy úti könyvet, mondjuk, hogy miket ajánl Budapesten, vagy miért jöttek ide, akkor nagyjából, ahol a mai úgynevezett buri negyed van, ugyanott voltak a bordaiházak, a szórakozó negyed, tele volt élettel, rengeteg ember volt ott, és ide járt fél Európa kikapcsolódni és kiereszteni a fáradt gőzt. Tehát ez Budapesten megvolt, ez a város egyik sajátossága, ez a fajta bulizás, és az, hogy egy ilyen Európa egyik buli negyede vagyunk, szerintem ezzel nincs semmi gond, csak erről itt érdemes tudnunk, hogy nem az van, hogy ez most valami hirtelen történet, hanem pontosan ugyanott, ugyanaz alakult ki egy hosszabb szünet után. Ettől még azért ezt a mondatot, hogy a magyar nők milyen szépek, ezt általában férfiak szokták mondani, és szerintem ott érdemes bekapcsoljon a vészjelzés, hogy ha valamit nőkről csak férfiak mondanak, akkor lehet, hogy az nem stimmel.
Igen, ebben van valami. Hogyan nézett ki egy ilyen bordélyház? Ezek bérházak voltak, lakások voltak, mi volt benne a hierarchia, hogyan működött, hát oda bement egy férfi, és utána mi
történt? Ez nézett ki, mint egy szálloda, tehát nagyon részletes leírások vannak bordélyházakról, magyar íróktól, olyan részletesek, amit csak olyan tudott leírni, aki ott járt is, mert hogy ezt a fantázia szüleménye nem lehet. De azt lehet tudni, hogy belépett az ember, ez egy ilyen fogadószoba volt, egy ilyen szalonszerűsége, ahol lehetett inni, ahol fogadták őket, leültek, és akkor onnan jöttek a hölgyek, akik közül lehetett választani, elmondták az igényüket, volt egy madám, tehát volt mindig egy olyan idősebb nő, aki vezette ezt az intézményt, ő ott terelgette a kuncsaftokat, és aztán meg mindenki szobára ment. Ezek alapvetően házak voltak.
Ez egy könnyen, anyagilag könnyen elérhető szolgáltatás volt, tehát drága volt, vagy nem?
Hát túlik, tehát mint volt mindenféle, tehát nagyon sokféle volt. Voltak olyan prostituáltak, akik nem kaptak bárcát, vagy nem volt pénzük azt kiváltani, az volt a legalja, és a legkönnyebben elérhető, és a legolcsóbb, és egészen a teljes luxusig húzódott a paletta, ahogy valószínűleg ez ma is van.
Bármilyen szinten próbálták-e ezt a hatóságok kézben, kordában tartani az idő folyamán?
Abszolút. Annyira kordában tartották, hogy a prostituáltakat irányító bűnszervezet vezetője a rendőrkapitány volt. Tehát igen, nem feltétlen visszaszorítani, hanem irányítani, ellenőrizni és a hasznát lefölözni. Tajszelek volt a város rendőrkapitánya, akinek a felesége maga is egy madám volt, és hát ők együtt uralták ezt a hálózatot, sőt egy emberkereskedő hálózatot is fenntartottak, tehát lehet tudni olyan visszaemlékezéseket, hogy kinéztek úgynevezett tánciskolában nőket, és ezekből a tánciskolákból ezeket a nőket utána a rendőrök bevitték a fogdára, és ott megverték őket, és a fogdába melléjük ültettek egy beépített embert, aki elmondta nekik, hogy ha azt mondja, hogy szeretnék prostituáltnak állni, akkor ki fogják engedni, és nem verik meg többet, és ezt kellett mondani a kihallgatáson a rendőrség hivatalos helységeiben, és onnantól kezdve sokszor akár Konstantinápolyig, a mai Isztambulig vitték őket. Ez mai szemmel, vagy mai füllel egészen hajmeresztő történet, de hát ez a korabeli Budapest, ez ilyenekkel volt tele, és ebben az a elképesztő, hogy ugye ma a város és Magyarország aranykoraként emlékszünk ezekre az évekre, és tényleg amit ma mire büszkék vagyunk, annak a nagy része az akkor épült fel, akkor alakult ki a város szerkezete, de azért ott van az árnyék is. És mi pont ezért gondoltuk, hogy ezt egy sétán be kell mutatnunk, amit ráadásul egy most megjelent kalandregény Iglódi Csaba, az Ígéret szép szó című művéhez kapcsolódóan mutatunk be, aki szintén ebbe a korba viszi el az olvasóit, és ő vezeti ezt a sétát, azt mutatjuk meg, hogy ezért hogy is nézett ki ez a korszak igazából.
Kik voltak ezek a nők? Tehát milyen helyzetből jöttek? Nyilvánvalóan ezt ma is el lehet mondani, hogy hogy olyannal lehetett ezt megcsinálni, vagy olyannal lehet megcsinálni, akinek nem feltétlenül biztosított a háttere ahhoz, hogy ki tudjon ebből lépni, vagy egyáltalán ne tudjon bemenni. Vagy hát, ahogy mondod, akkor ezek szerint volt olyan, hogy nem volt választás.
Tehát nagyon egyenlőtlen társadalom volt, és rengetegen voltak, akik a falvakban éltek, olyasmi, hogy születésszabályozás, vagy ilyen szóba se jött, tehát nagy családok voltak rengeteg gyerekkel, és ugye ahogy javult az orvosi ellátás, és szorult vissza mondjuk a csecsemő halálozás, meg egyáltalán az, hogy gyerekkorukban meghaljanak, ugye egyre nőtt a népesség olyan ütemben, amit nem tudtak eltartani a magyar falvak. De nem csak a magyarok, hanem szerte a környéken. Ugye ennek köszönhetjük a kivándorlást, tehát hogy rengetegen mentek Amerikába. A kevésbé gazdagok, a kevésbé kalandvágyók azok Budapestig jöttek, és rengetegen voltak olyan nők, akik szolgálónak álltak, és parasztlányok, akik megjelentek a nagyvárosban azból a célból, hogy egy mielőtt férjhez mennek, azelőtt szolgáljanak, és pesti háztartásokban. Ugye az, hogy ez cseréd, ez már egy ilyen nagyon negatív kifejezés, az nem feltétlen volt ilyen negatív, tehát háztartási alkalmazott volt, sokkal több helyen ott élt a családdal, és hát közülük kerültek ki a legtöbben, akiket már a pályaudvaron elkaptak, ugye olyan iskolázatlan hölgyekről vagy nőkről beszélünk, akik teljesen idegenek voltak a nagyvárosban, más volt a tempó, más volt a kultúra, és nagyon könnyű prédái voltak azoknak, akik a kerítőnőknek.
Volt-e valamiféle védőháló, tehát amint mondjuk most hallunk, hogy azért az erőszakos és agresszív kuncsaftoktól adott esetben megvédik mondjuk a prostituáltakat, ez egy ilyen bordélyházban volt?
Hát ez attól függ, hogy milyen volt az a bordélyház. Tehát, de volt, ahol persze, ahol megvolt, hát volt, ahol a különböző ilyen erőszakos, meg perverz igényeket is ki lehetett elégíteni, hát ott nem történt ez meg. Ezek borzalmas történetek igazából. Tehát az, hogy de azért is fontos erről beszélünk, mert ez is része a város múltjának, és szerintem fontos az, hogy ne egy ilyen idealizált aranykortként tekintsünk erre a korszakra, hanem olyanra, amilyen volt, aminek a bűnözés is része, a nők kiszolgáltatottsága is, és szerintem azt is fontos látnunk, hogy rengeteg mindenben léptünk előre, ezen a téren például egészen biztosan.
Egy-két ilyen történetet esetleg elmesélsz, amit mondtad, hogy el is szoktatok mondani, és hát szomorú véget ér, vagy amiből láthatjuk azt, hogy konkrétan mi történt ezekkel a nőkkel.
Nem ilyen egyedi sorsokat rakunk ki, mert ezek nem maradtak meg igazából, nagyon kevés maradt meg, hanem sokkal inkább az egésznek a hátterét mutatjuk meg. Szerintem a Tajszelek történetet szívesen elmondom részletesebben, az ő feleségét, mert az egy erős ügy. Szóval Tajszelek a Pest rendőrkapitánya volt, aki egy előtte a császári titkos szolgálat besugójaként kereste a kenyerét, azelőtt pedig a 1848-as forradalom nagy támogatója volt, tehát az látszott abból is, hogy ő azért egy olyan ember volt, akinek a, hát finoman szólva is szigorúan értelmezte a vagy finoman szólva is szabadosan értelmezte azokat az erkölcsi szabályokat, amiket mások azért szigorúbban. Ő mindig a saját érdekét követte. És találkozott egy Reichfáni nevű asszonnyal, aki madámként dolgozott egy a mai Vixiász helyén található bordélyházban, akivel egymásba szerettek. Tajsz a rendőrkapitány és a bordélyház vezetője egymásba szerettek. Ez már önmagában elég fura helyzet volt, de volt egy akadálya ennek a szerelemnek, méghozzá az, hogy Reichfáni férjnél volt. És ezért Tajszelek azt találta ki, hogy a férjét elmebetegnek nyilvánítatta, elvitette a Lipót mezőre, akkor már állt ott az elmegyógyintézet, ahol nagyon rövid időn belül úgy kezelték, és hogy meg is halt, és így hárult el az akadály az elől, hogy elvehesse Reichfánit. És onnantól kezdve ez a házasság, ez hát hatékony is volt, meg talán a maguk szempontjából harmonikusnak tekinthető, ha ez harmónia az, hogy ugyanazt várták egymástól, mert hogy ebből fejlődött ki az a prostitúciós hálózat, amit ők ketten irányítottak, és az nagyon fontos, hogy egy ilyen hálózatoknál mindig a nőknek kulcs szerepe van, a nők sokkal könnyebben férkőznek a prostitúcióra kinézett fiatal lányok bizalmába, és ezért Reichfán irányította ezt a részét, Tajszelek pedig a rendőrséget is mozgósította, és hát ez egészen nyílt titok volt, hogy a ez egy, hogy igazából egy maffia főnök volt, a felesége aktív részvételével irányította ezt a hálózatot, de ez olyan szintig volt, hogy voltak képeskönyvek, ahol aktfotók voltak a lányokról, és ezeket lehetett megnézni, és gyakorlatilag bárki igénybe vehette ezt a szolgáltatást, és egészen nyíltan zajlott, és ezt ugye felmerülhet a kérdés, hogy miért nézték el nekik. Hát azért, mert Thaisz politikai ügyekben, a hatalom számára fontos ügyekben vaskézzel irányította Budapestet. Tehát itt a munkásmozgalmi próbálkozásokat leverte, rendet tartott a városban, igaz olyan áron, hogy közben bűnözés volt a rendnek az ára, de a közrendet helyreállította, és ebben a kaotikus városban megteremtette. És hát nem is az okozta a bukását egyébként, hogy ő milyen prostitútus ügyekben vett részt, meg milyen emberkereskedelmi ügyekben, hanem az, hogy az Operaház megnyitóján egy tömegverekedés tört ki, és ott nem tudta fenntartani a rendet, amikor maga Ferenc József is ott volt, és ezután távolították el a tisztségéből.
Nekik ebből rengeteg pénzük volt? Ez azt is jelenti, hogy ez számukra egy jó kis biznisz volt?
Hát valószínű. De amikor a múltat próbáljuk feltárni, akkor írásos forrásokra tudunk elsősorban támaszkodni, és olyan forrás, ahol ez fennmaradt volna róla, az ő pontos vagyoni helyzetükről, nagyon kevés van. Ugye vannak adóbevallások, ezeket meg lehet nézni, de hát nyilván a prostitúciós jövedelemben nem szerepel. Tehát az, hogy ő emberkereskedelemből mit keresett, azt nem tudjuk, tehát az biztos, hogy jól éltek.
Az emberkereskedelmi hálózatról vannak bővebb információk? Tehát, hogy ez hogy működött?
Általában nagyon nagy kereslet volt magyar prostituáltakra, leginkább keletre vitték őket, vagy a korabeli Oszmán Birodalomba, vagy Oroszországba. És hát ugyanúgy, mint most nem ne értsék félre a hallgatók, de ugyanúgy, mint bármilyen más árucikket, ugyanúgy vitték az embereket is. Tehát megadták az igényt, és ők ezt kielégítették, és szállították a nőket, akiket eladtak ott prostituáltnak, és úgy dolgoztatták őket.
Tudsz említeni néhány olyan épületet, ami ma ismerünk mondjuk színházként, vagy múzeumként, és akkoriban ott egészen más történt, már zajlott?
Persze, ott van a Maison Frida nevű ház a Magyar utcában, ugye, ami egy nagyon híres bordei ház volt, egy hatalmas vörös kapuja van, és az például ma is üzemel, hát nem bordei házként, hanem ki lehet venni szállásként. Az például egy kifejezetten tipikusan egy ilyen hely volt a Maison Frida, ami egy tudott, ismert bordei ház volt, mindenki tisztában volt, hogy miért megy oda, és ma ugyanúgy ott van a Magyar utcában. De rengeteg épület van, tehát ugye százas nagyságrendben voltak bordélyházak, és ezek folyamatosan változtak, költöztek, lebontották az épületeket. Tehát amikor azt nézzük, hogy mi hol volt, akkor a nagy intézményekről tudjuk, hogy hol a Nemzeti Múzeum, mert az egyszer megépítették, és az ott van. De ezek a kisebb intézményeknél sokkal nehezebb megmondani, mert folyamatos változás változott a város, módosultak, költöztek, tehát nehezebb ezekre egy konkrét helyre rámutatni, mert annyi minden történt ezekben a házakban, főleg egy ennyire gyorsan változó helyen, mint Budapest.
Arról maradt a feljegyzés, hogy volt-e bármiféle higiénia, védekezés?
Abszolút, tehát a bárca az erről szólt. A bárca az egy egészségügyi vizsgálat volt, ami azt nézte, hogy az illető prostituált egészségese. Azzal együtt, hogy a korabeli Budapesten a szifilisz népbetegség volt. Tehát a nemi betegségek elképesztően terjedtek. A legismertebb áldozata maga Ady Endre, de azt lehet tudni, hogy a szifilisz volt a korabeli magas vérnyomás, tehát hogy szinte mindenkinek volt Budapesten, elképesztő mennyiségű embernek volt, és nagyon terjedt.
És akkor akkoriban az, hogy mondjuk valaki egy férfi járt bordélyházba, az nem is volt egy ilyen pletyka, hanem ez teljesen természetes volt? Vagy azért arról beszéltek, aki, hogy láttam Ady Endrét?
Ez benne volt a mindennapokban. Tehát, hogy egy átmulatott test, az a bordélyházban végződik. Ha olvasunk akár a korábbi monarchiáról szóló regényeket, vagy bármilyen visszaemlékezést, akkor ebben rendszeresen visszatérő elem az, hogy együtt elmentek a bordélyházba. Tehát ez nem volt egy olyan téma, hogy valaki lebukott vele, mert nem volt mivel lebukni. Erről otthon nem beszéltek, nyilván volt, hogy ezt a háztartásomból a feleségükkel hogy oldották meg, ezt erről kevesebbet tudni. Nem mondom azt, hogy mindenki járt Bordébe, mert ez egészen biztos, hogy nem igaz, de hogy nem volt egy ilyen kiemelkedő, hírértékű esemény, az is biztos.
Hogyan lett ennek az időszaknak vége?
Hát 1945 után betiltották a prostitúciót úgy. Előtte legális volt a Horthy korszakban is. Ugye azért akkoriban már nagyon módosultak a társadalmi normák, amiben az első világháborúnak volt talán a legnagyobb szerepe. Ugye a 20. század elején megjelentek a választójogi mozgalmak, ugye fölmerült az, hogy ne csak a férfiak szavazhassanak, ugye abból közülük se szavazhatott, mindenkinek a nőknek is legyen választójoga. És akkor jött az első világháború, ami egy tömeghadseregeket kellett kiállítani, ami azt jelentett, hogy a férfiak egyszerűen nem voltak jelen, és az ő munkaerejüket nőknek kellett pótolni, és akkor derült ki, hogy nők csomó mindenre képesek, és ezután azért nem lehetett visszatérni azokhoz a 19. századból itt maradt szerepekhez, ami előtte volt. És akkor ez volt egy változás, és aztán pedig a második világháború után betiltották a prostitúciót, a prostituáltakat átképezték, taxisofőrök lettek legtöbben, tehát azt lehetett tudni, hogy ha jön egy női taxisofőr, akkor valószínűleg ő néhány évvel vagy évtizeddel korábban mivel kereste a kenyerét, és betiltották Magyarországon a prostitúciót, illetve nyilván valamilyen szinten hagyták, de azért az az állambiztonság által irányított tevékenység volt, úgyhogy visszatérünk megint Tajszelek korához, ahol a rendőrkapitány volt a prostitúciós hálózat irányítója, és hát azért a Kádár rendszerben is az állambiztonság rajta tartotta a szemét, sőt, sokszor szervezte is a prostitúciót.
Köszönjük Merkel Dávidnak, hogy a vendégünk volt.
Én köszönöm a meghívást.
Ennyi fért mára az Uniszexbe, köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak, tartsák meg ezt a jó szokásukat, és tartsanak velünk jövő héten is, addig pedig hallgassanak bennünket vissza a fő podcast megosztó felületeken és a Klubrádió weboldalán.
Így van, köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket, üdvözlöm Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra!
Uniszex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.